Csöndek ki előre, megérkeztek? Gyertek bátran. Van itt két hely még, kimaradtak a szakorítóban. Nem? Jó, akkor halljátok onnan is. Persze már igazából nem is vagy, hogy gyereket, hanem így akartuk. Ugye? Most már nehezebben mennek a dolgok. De nem baj. Gyerekek, hoztam nektek egy történetet, amit majd ma fogok megírni, és küldöm ki nektek, de nagyon érdekes történet. A régi időkben egy király egy nagy sziklát rakatott az útra. Aztán elrejtőzött, és figyelte, hogy vajon bárki is elmozdítja a sziklát. A király leggazdagabb kereskedői és udvaroncai jöttek arra, és egyszerűen csak megkerülték a sziklát. Sokan a királyra szólták, hogy miatta nem járhatóak a jól az utak, azonban egyik sem tett semmit annak érdekében, hogy a kő elkerüljön az útból. Aztán jött egy paraszt, aki zöldségeket szépelt. Amikor a szikla közelébe ért, a paraszt letette a terhét, és megpróbálta elgurítani a követ az út szélére. Hosszadalmas lögdösés és előfeszítés után sikerrel járt. Miután a paraszt magára vette ismét a terhét, észrevette, hogy egy erszény hever ott, ahol a nagy kő állt. Az erszényben sok aranyérme alapult, és tartalmazott egy kis cédulát is, amelyen az áll, hogy az arany a királytól van, és azt illeti, aki a követ elgújította az útra. A paraszt megtanulta azt, amit sokunk sosem fog megtanulni és megérteni, minden akadály egy lehetőséget biztosít arra, hogy a helyzetünkön javítsunk. Ez a történet. Vajon miért tanít bennünket? Mi lehet a tanulsága? Jön az életünkben egy probléma, egy nehézség, egy akadály, ugye? A ti életedekben is, gyerekek. Lehet, hogy olyan tanárod van, aki pikkel rád, vagy lehet, hogy valamelyik tantárgy nem megy, vagy valamelyik barátoddal összevesztél, vagy sorul mindent mondhatnék, ami probléma lehet az életben. És kikerüljük. Például emlékszem rá, hogy én nekem volt egy barátom a középiskolában, akivel összevesztünk. És ahelyett, hogy rendeztük volna a kapcsolatunkat, kerültük egymást. De ez nem jó megoldás. Aztán később utána beszélgettünk, de úgy igazán sose beszéltük meg ezt a dolgot, meg nem tudtunk valahogy közös nevezőre jutni, de ez nem az igazi megoldás. Ez a paraszt viszont látta, hogy ott az úton a kő, ő is kikerülhette volna, szerintetek? Nyugodtan. De arra gondolt, mire gondolhatod, hogy mire bújtott el a követ? Mit gondoltam? Másra gondolt, én is többször voltam úton, hogy megyek az úton, autóval, és láttam, hogy legurult egy szikla a kőre. És tudom, hogy most képzeljétek, hogy jönnek a teherautók, meg nagy autók sebességgel, és szembe is jön egy autó, és akkor milyen veszélyes az, hogyha egy nagy kő ott áll az úton, akkor neki kell, hogy menjen, vagy pedig mit csináljon. És vannak, akik, vannak előkülönben videók a YouTube-on is, hogy akkor valaki mit kerülik, és valaki pedig megáll, és szépen küzdelmesen félretolgatja, hogy még a költő melléket is lesöpli az útról, hogy senkit ne zavarjon. Ez a kis történet arra tanít bennünket, hogy a nehézségek lehetőségek arra, hogy fejlődjünk, és hogyha valaki legyőzi a nehézséget, ez esetben a követ az útról elhelyezi, ott vár a jutalom. Sokszor úgy vagyunk ezzel, hogy amikor egy nehézség jön az életünkbe, akkor az Istent okoljuk. Miért engedi ezt meg? Miért van ez a probléma? Miért meg kell ezt elszenvedni? A király viszont tudatosan állította oda azt a követ, és ott volt a jutalom is egyben, csak a kő a jutalmam rajta volt. És így vagyunk mi is az életben, hogyha legyőzzük azt a nehézséget, vagy azt a problémát, akkor ott a jutalom. És ez a jutalom pedig az, hogy győztesen kerülhetünk ki a próbákból, és mindig valami újat tanulhatunk, mert hogyha mi valami jót teszünk másokért vagy másokkal, akkor abból valami jó származik. És Isten megjutalmaz bennünket. Úgyhogy ti se ijedjetek meg akkor, hogyha problémák vannak az életedekben, a nehézségek vannak, sőt még hálát is lehet adni a Istennek azért, hogy egy újabb lehetőség van, hogy a Jóisten segítségét megtapasztaljátok, mert ha hozzáfordulunk, imádkozunk hozzá, könyörgünk hozzá, akkor megmutathatja megint az ő szabadító kegyelmét. Kitartásra fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret, mondja a Biblia, és amit tesztek, lélekből cselekedjétek. Ez az ember, ez az egyszerű parasztember lélekből cselekedett. És ezáltal másnak is megtisztította az Urat. Jó, tehát ne ígyedek, mert ha problémák lesznek, le lehet győzni. Köszönöm a figyelmeteket. Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek benneteket. A témánk itt van. Hogyan nyerhetem el Isten jelenlétét? Nagy kérdés ez számunkra. Minden keresztény ember számára hatalmas nagy ajándék, ha Isten jelenlétében vagyunk. Mert ha érezzük, hogy Isten jelen van az életünkben, akkor milyen tapasztalatunk van? Mit érzünk? Békességet. Szeretetet, kiegyensúlyozottságot, igen. Ugye a lélek gyümölcsei, ha a Szentlélek bennünk van, akkor szeretet, öröm, békesség, hogyha csak az első hármat mondjam, akkor ott van a lényünkben a békesség, a békétlenség. A békesség és az öröm, és nagy kérdés az, hogy vajon mikor kerülünk Isten jelenlétébe, illetve hogyan kerülhetünk Isten jelenlétébe. De a kérdést meg lehet úgy is fordítani, hogy hogyan lehetek én jelen Isten számára. Hogyan lehetek én jelen Isten számára, hiszen Isten valahol mindig jelen van, az egész világ mindenségben, minden egyes teremtményével élő szoros kapcsolatot tart fenn. Gondoljunk arra, hogy a 100 milliárd galaxist fenntartja, névről nevez minden teremtményét, növényeket, állatokat, embereket, személy szerint, még a por, a homok, a kőszikla is, még a hegyek is, mind-mind, minden alkotó része, minden eseménye őtőle függ. Hatalma szavával tartja fent a mindenséget, olvashatjuk Krisztusról a zsidókhoz írt levél első fejezetében. Isten tehát mindig jelen van. De a nagy kérdés az, hogy én vajon jelen vagyok-e Isten számára? És én hogyan nyerhetem el Isten jelenlétét? Mert Isten, azt mondja az ige, mindig jelen van. Jobb könyvében olvashatjuk, mert ő ellát a föld határáig, ő lát mindent az ég alatt. Jeremiás könyvének 23. fejezetében. Csak a közelben vagyok-e én Isten, azt mondja az Úr. Nem vagyok-e Isten a messzességben is? Vajon elrejtőzhetik-e valaki a rejtek helyekkel, hogy én ne lássam őt? Azt mondja az Úr. Vajon nem töltöm-e én be a mennyet és a földet, azt mondja az Úr. Tehát Isten mindig jelen van. Jézus is azt mondta, amikor elment, én veletek vagyok a világ végezetéig minden nap. Tehát soha nem az a baj, hogyha nincs Istennel kapcsolatunk, hogy ő nincs jelen számunkra, hanem a probléma velünk van, hogy mi nem vagyunk jelen Isten számára. És ezt kutassuk, ezt keressük, hogy vajon hogyan tudjuk elnyerni a jelenlétét, és hogyan tudunk vele élő kapcsolatba kerülni. Vágyódás Isten után. A Bibliában újra és újra előkerül ez a téma, a Zsoltárok könyvében sokszor, a prófétáknál, hogy vágyakozik az ember Isten után. Így olvasom Ézsaiás könyve 26. fejezetében. Szívem utánad vágyott éjszaka, egész mensőm téged keresett, ó Uram, neved és emlékezeted után vágyott a lélek. Olyan szépen megfogalmazza, hogy amikor éjszaka felébred a proféta, akkor Isten után vágyakozik. Biztos is voltatok így, nem? Ránk tör sokszor éjszaka az álmok miatt a sok rossz érzés, az ürességérzés, a hiányérzet, a probléma, a magányérzet vagy a félelem, és a szívünk Isten után vágyakozik. Mert ott békesség van, megnyugvás, öröm. Vagy éppen a 42. Zsoltárban olvassuk azt, hogy mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten.
Szomjúhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez, mikor mehetek el, és jelenhetek meg Isten előtt. Vágyakozik a zsoltáros Isten után. Olyan érdekes így hallani, olvasni ezt, hogy amikor a szarvas ugye a mondjuk száraz nap után nem ment le vizet inni, és aztán amikor este hűvösödik, alkonyodik, akkor lemegy a forrásvízre, és végre betöltheti a hiányérzetét, úgy kívánkozik a folyóvízre, és így vágyakozik az ember Isten után, hogy keresse őt, hogy megtalálja őt. Minden kérés egyben kívánság is. Valami után, ami nincs, minden esetre, ahogy olvassuk ezekben a zsoltár szakaszokban, hogy az ember beismeri azt, hogy hiány lény, hogy hiányzik Isten, hogy nélküle nem jó, hogy üresség van benne. A kérés, a kívánság egyben meghívó is Isten számára. És a 63. zsoltárt szeretném felidézni nektek, az első 5 versét, az első versben különben azt olvassuk, hogy Júda pusztájában van Dávid, ott írta ezt a zsoltárt, valószínűleg Saul elől menekült, vagy épp Absalon elől, nem tudjuk pontosan, hogy melyik esetben, de ott volt a pusztában, menekülés alatt. Ugye a Júdea pusztájában nem megy az ember jókedvéből, az nem egy kiránduló hely, nem egy felüdülés helye, ott nincs semmi, még növény sincsen, sem puszta, sivatag az egész. És ott volt, és ezt írja. Isten, én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged. Téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárok testem a kiaszott elepet földön, melynek nincs vize. Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélve a te hatalmadat és dicsőségedet. Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél, és az én ajkaim hadd dicsérjenek téged. Áldanálak ezért életem fogytáig, a te nevedben emelném fel kezeimet. Én ezt a szakaszt meg is tanultam kívülről, és nagyon sokszor, amikor a napi imádságomat kezdem, így kezdem ezt az imát, elmondom, mert annyira kifejezi azt az érzést, azt a vágyat, amit én érzek Isten után, amikor hiányát élem meg. Különben Krizosztómosz, az ókereszténység egyik híres írója azt írja, hogy az egész zsoltárok könyve ebben a zsoltárban csúcsosodik ki. Érdemes különben az egész zsoltárt alaposan végigolvasni. Majd egyszer gondoltam, hogy egy külön Isten tiszteletben szívesen beszélek erről az egész zsoltárról, mert rendkívüli zsoltár. Egy olyan témát fogalmaz meg, és olyan témát fejt ki, ami a legalapvetőbb igénye az Isten félő embernek, a keresztény embernek. Téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárok testem, a kiaszott elepet földön, melynek nincs vize, hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlévén a te hatalmadat és dicsőségedet. Azután vágyakozik, hogy az Isten dicsőségét lássa, hogy a hatalmával betöltse a lelkét, hogy érezze az Isten szeretetét, hogy a végtelenül hatalmas teremtő Isten és a megváltó Isten jelenléte egységben legyen az ő lelkében. Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél. Milyen érdekes, azt mondja, az életnél is többet ér. Érdemes elgondolkodni azon, amikor megtértünk, pillanatra gondoljunk vissza, amikor megtértünk, és elhatároztuk, hogy Istennel szövetséget kötünk. Mi volt az első kérésünk Isten felé? Talán házastársat kértünk? Egy igazi kapcsolatot? Lakást, otthont, egészséget, lehetőséget, hogy hirdessük az Isten világát? Ki tudja mit? Minden bizonnyal valami jó dolgot kértünk, de a nagy valószínűség szerint nem azt kértük, hogy Isten maga legyen az életünk legfőbb ura. Lehetséges. Ezek a dolgok, amiket elmondtam, ezek mind jó dolgok. De nem magát Isten szomjaztuk, nem magát Isten kértük. És ez a zsoltáros azért különleges, amit itt ír, mert azt kéri, hogy ő maga töltse be a lényét. Hogy láthassa a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet, és a te kegyelmed jobb az életnél, és az én ajkaim hadd dicsérjenek téged. Áldanálak ezért életem fogytáig, és a te nevedben emelném fel a kezeimet. Tehát egy gyönyörű Zsoltár szakasz, és itt megfogadja azt, hogy az életemnél értékesebb a te jelenléted, mindennél értékesebb. Nem azt kéri, hogy az ellenséget győzzem le, nem azt kéri, hogy meneküljek sikeresen el az ellenség elől, hanem maga Isten jelenlétét kéri. A 27. Zsoltárban is azt mondja, hogy egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Erről adott a múltkor Isten tiszteletet a 27. Zsoltáról. Dávidnak ez volt a legfőbb kérése. És érdekes, hogy a Zsoltáraiban nagyon sokszor előjön ez a téma, nem valami emberi dolgot kér. Vajon mi jelen vagyunk-e Isten számára? Vajon számunkra jelen van-e Isten? Ez a nagy kérdés. Mit kell tennünk? Hogyan tudjuk elnyerni a jelenlétét? Mert ez a kérdés. Hogyan tudjuk elnyerni Isten jelenlétét? Itt olvashatjátok Ellen White-nak a Nevelés című könyvében található Hit és ima című fejezetből való szakaszt, amely így hangzik. Olyan feszültség keríti hatalmába a világot, amely soha nem létezett azelőtt. Az őrjítő rohanás közepette Isten szól hozzánk, magához, a közelségébe hív. Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Nagyon sokan vannak, akik még az áhítat ideje alatt sem nyerik el az Istennel való tényleges közösség áldásait. Túlságosan sietnek. Sietős léptekkel haladnak át a szerető Krisztus jelenlétének körén. Talán időznek ugyan egy rövid ideig a szent határokon belül, de nem várják meg az Úr tanácsát. Nincs idejük arra, hogy isteni mesterükkel legyenek. Életük terheivel térnek vissza munkájukhoz. Érdemes megállni egy picit. Azt mondja, hogy még az áhítat idején sem nyerik el az Istennel való tényleges közösség áldásait. Miért? Mert sietnek. Az élet dolgai is sokszor sietővé tesznek bennünket. Ügyintézés, családi dolgok, programok, munka, hobbi, vagy ki tudja micsoda. Sietős léptekkel haladunk át a szerető Krisztus jelenlétének körén. Tehát ott vagyunk a határokon belül, de csak rövid ideig. És azt mondja, hogy nem várják meg az Istentől az erejük megújulását. Amikor Krisztus elment a pusztába imádkozni, akkor többször olvassuk azt, hogy a fáradtságos munkanap után ment el imádkozni, és egész éjszakát az imádságban töltötte, vagy épp egy fáradtságos nap előtt. De nem azt látjuk, hogy úgy megy el, és úgy jön vissza az imából, hogy kimerülten, álmatlanul, kifáradva, hanem feltöltődve. Mert az Atya jelenlétében feltöltődött. Így folytatom tovább, akik így cselekszenek, azok sohasem fogják elérni a legnagyobb eredményeket, illetve mindaddig nem fogják elérni, míg meg nem tanulják az erőtitkát. Időt kell adniuk maguknak arra, hogy gondolkozzanak, és bevárják testi, szellemi és lelki erejük Istentől származó megújulását. Lelkének felemelő befolyására van szükségük. Ha ezt elnyerik, friss élet fogja megeleveníteni őket. A megviselt szervezet, az elfáradt agy felüdül, és a megterhelt szív könnyebbé lesz. Nem csak egy pillanatnyi megállás erejéig időzni Krisztus jelenlétében, hanem személyes kapcsolatot ápolni vele, leülni az ő társaságában. Ez az, amire szükségünk van. Az erőtitka, hogy időt kell adniuk maguknak arra, hogy gondolkozzanak, és bevárják testi, szellemi és lelki erejük Istentől származó megújulását. Ezt nem tudjuk megspórolni, hogyha mi valakivel szeretnénk kapcsolatot ápolni egy emberrel, akkor elmegyünk hozzá, és időt töltünk vele. Nem? Nem lehet ilyen, szia, hogy vagy, én is jó, szia. Ez nem kapcsolat, ez csak egy ilyen érintkezés, de semmi lényeges dolog nincsen benne. Idő kell. És Isten is személy, Isten is élőlény, és időt kell töltenünk vele. És hogyha mi fáradtak vagyunk, ha éhesek vagyunk, ha szomjasak vagyunk, lelki elderre vágyakozunk, akkor időt kell adnunk arra, hogy Isten betöltse ezt a szükségletünket, és beváljuk Istentől való megújulását az erőnknek, hogy az elfáradt agyunk felüdüljön, a megviselt szervezet megkönnyebbüljön, a megterhelt szív könnyebbé legyen. Nem csak egy pillanatnyi megállás erejéig időzni Krisztus jelenlétében, hanem személyes kapcsolatot ápolni vele, ez az, amire szükségünk van. És akkor Isten válaszol. Nem tudom, ti voltatok-e így, én nem is olyan régen kerültem egy helyzetbe, egy régóta foglalkoztató probléma nyomasztott, és kerültem egy olyan helyzetbe, hogy most úgy tűnik, hogy valamit lépnem kellett volna. De nem tudtam, hogy most lépjek, vagy ne lépjek. Az emberek mondják ezt is, azt is. És akkor elhatároztam, hogy az Istentől kérdezem meg. És nyugodtan imádkoztam, lecsendesedtem, és vártam. Ugye majd ezt az igét is olvasni fogjuk, hogy azt olvassuk Jézusról, hogy fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak miként a tanítványok. Tehát Isten jelenlétében hallgatnunk is tudni kell. Elmondtuk a kérésünket, ő hallja, amit mondunk. Hát hallja, azt hiszük, és válaszolni fog. Hát én hagytam időt az Istennek, hogy válaszoljon, és elcsendesedtem, nem gondoltam semmire, csak ez a kérésem ott volt az Isten előtt. És elteltek percek, csendes percek, én csak vártam, és egyszer csak a lelkemben megszólalt egy hang, hogy még várni kell. Uram, te voltál az? Még várni kell. És megjött a válasz. És megnyugodtam. Teljesen biztos voltam benne, hogy az Isten szólt hozzám, és tudtam, hogy nem kell tennem semmit. Hiába mond bárki bármit, mert az embereknek van véleményük, és mindig mondanak valamit, még várni kell. És megnyugodtam, és tudtam, hogy nem kell most tennem semmit. Isten válaszol, de ha én mondjuk csendben vagyok, és nem várom meg az ő válaszát, akkor tovább megyek. És nyugtalan leszek továbbra is. És akkor emberi módon kezdek gondolkodni. A Jóisten segítségével lehetséges a kérdéseinkre választ kapni. Ő nem néma Isten, ő személy, ő valóság, és ő válaszol a kérdéseinkre. A Nagy Orvos Lágynyomán című könyvben is van egy szakasz arról, amikor arról ír a Természetben, Istennel című fejezetben Ellen White, hogy időnként szükségünk van arra, hogy elvonuljunk a természetbe egy csendes órára, és ott saját szívünkkel és Istennel beszélgessünk, és ott személyes tapasztalatból ismerjük meg, személy szerint kell meghallanunk, amit Isten szívünkhöz szól. Amikor minden más zaj elül, és elcsendesülten várunk az Úrra, a lélek ebben a csendben jobban megérti Isten szavát. Úgy látszik, hogy mi a csendben tudunk jól hallgatni és figyelni. A zaj elnyomja, elveszi a figyelmünket. Tehát időnként szükségünk van csendre. Nem véletlenül mondja a Biblia is, hogy menjünk be a belső szobába, csütjük be magunk mögött az ajtót, és Istennel személyesen kapcsolatba kerüljünk. És ez természetes is, mert van közös ima, van közös Isten tisztelet, van prédikáció, és van közös ima alkalom. Igen, ez mind fontos és jó dolog, de Isten személy szerint neked akar konkrétan mondani dolgokat. Nem csak általánosságban mindenkinek, neked személy szerint. Hisszük ezt? Hát ezért van külön arcunk, külön személyiségünk, mert nekünk akar személyesen mondani valamit. Mindenki életében speciális helyzetek vannak. És azokra akar Isten nekünk válaszolni. Várjuk ezt a lehetőséget meg. Íme itt az ige, amit mondtam. Hallgassak, miként a tanítványok. Jézusról olvasok itt Ézsaiás könyve 50. fejezetében, hogy Jézus, amikor imádkozott reggelente, akkor onnan nyert erőt, hogy az Úristen bölcs nyelvet adott néki, hogy tudja erősíteni a megfáradott beszéddel, hogy reggelente, amikor fölserkentette minden reggel, a fülét serkentette fel, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Tehát nem csak beszélnünk kell az ima alatt, hanem hallgatnunk is kell. És tudatosítsuk, hogy Isten jelen van. Ő jelen van, ő ott van. Nem az üres falnak imádkozunk, és nem az égbe száll el az imánk, hanem Isten jelen van, hallgat bennünket, és élesítsük ki a lelki hallásunkat és a figyelmünket. Hittel ragadjuk meg, hogy Istenem, te itt most jelen vagy, most is jelen van különben. Itt mindegyikötök mellett ott ül, és mindegyikünk gondolatait formálja, hogy figyeljünk, vagy ne figyeljünk, erre gondoljunk, vagy ne arra gondoljunk, hogy döntéseket hozzunk, vagy ne hozzunk döntéseket, kritizáljunk, vagy elismerjünk valamit. Ezt senki nem tudja megmondani, csak te a lelkedben, hogy mi történik benned, de zajlik a folyamat. És ott van a Szentlélek is, meg a gonosz lélek is, és mind a kettő harcol azért, hogy elnyerje a te gondolataidat, hogy jó irányba terelje. És van egy jelzés, hogy a lelkedben békesség van, nyugalom, erő, figyelem, szeretet, az jelzi azt, hogy most az Isten légköre vesz körül. Vagy egy elégedetlenség. Egy kritika. Isten szól hozzánk a természet szépségein keresztül. Itt volt most az erdélyi csapat múlt héten, 5 napot velük töltöttem, és egy kiváló prédikátor volt velük, a Pálfi Miklós, akinek a YouTube-on több Isten tiszteletét hallgathatjátok, egy rendkívül mélyen hívő ember, és egyik reggeli áhítaton elmondta nekünk, hogy Isten szól hozzánk. A természet szépségén keresztül vett egy kis virágot, egy nagyon finom kis pici virágot, ilyen 100-szor szépet tudjátok, és mondta, nézzétek meg ennek a szíromát, ennek a kis virágnak. Olyan gyengén, olyan kis finom, olyan szerény. Ezt a virágot Isten teremtette. És ilyennek teremtette, tehát ahhoz, hogy mi ezt érezzük, hogy gyengét, kedves, szerény ez a kis virág, ez a jellem tulajdonsága Istennek. Értitek? Mert hát ő teremtette. Az alkotó mindig tükrözi az ő jellemét az ő alkotásaiban. Szól hozzánk a természeten keresztül Isten. A virágokon keresztül, a növényeken keresztül. Emlékszem rá, nemrég néztünk egy természetfilmet Zsuzsámmal, és a pandákról volt szó, és ott Ázsiában, ahogy tenyésztik őket, hogy nehogy kihaljanak, kölyköket mutattak be, és ott bemutatták az életmódjukat, és emlékszem, Zsuzsán felkiáltott, hogy milyen szép az Isten. Milyen szép Krisztus, mert ő teremtette a pandákat, és olyan kedvesek voltak ezek az állatok, hogy és növényevő pandák, ugye? Ez is ilyen érdekes, hogy bár ragadozó fogazatuk van a nagykönyv szerint, és mégis bambuszlevelet esznek. Csak a keresztény ember tudja igazán értékelni Isten szépségét. A természet tele van szépséggel. A természet jelenlétében Istenhez közel kerülhetünk. Mert nem emberi kezek alkotásait látjuk. Nézzétek meg, itt van 3 csillár, van nem tudom, 50-60 szék. Ilyen nincs a természetben. Hogy azonos, egyforma, mechanikusan ismétlődő dolgok. Ezáltal nem leszólom, hát örülünk neki, hogy van. De értitek? A természetben szabad formák vannak. Emlékszem rá, amikor rajzot tanítottam, mindig elmondtam a gyereknek, a természetben ilyen formák vannak, mint ezek a virágok. Nem ismétlik a dolgok önmagukat. A felhők. Nincs két egyforma felhő. És ez tanít bennünket Isten jelleméről. Önáll a minden változatos, örök változatosság, szabadság, erő, hatalom, sokrétűség, kimeríthetetlenség, és így tovább. A természet beszél Istenről. És mi itt vagyunk, emlékszem, az erdélyiek mondták, hogy ez a világ egyik legszebb helyen lakunk. Füreden. Csodálatos. Liget, virág, víz, meleg, lombok, változatos fák. Csodálatos helyen lakunk, és semmit más nem kéne tennünk, csak időnként kimenni a természetbe, és élvezni az Isten jelenlétét, a szépségét. Rózsalugasban, virágok özönében, a Balatont szemlélve, a távlatot szemlélve, Isten távlatokat akar nyitni az életünkben, szabadságot. Ez a nagy viszintes felület az egész országban sehol máshol nincs, csak itt, mármint a Balaton környékén. Horizonton keresztül 180 fokban viszintes felületet látunk. Mire tanít bennünket ez? Mire utal? Mit gondoltok? Hát a végtelenség. Viszintes, nyugalom, kiegyensúlyozottság. A vízszint maga ezt üzeneti. Elnézhetünk 14-15 kilométerre a túlsó partra. Ha felmegyünk Tihanyba, akkor 30 kilométerre a kenesei partokhoz elnézhetünk, és elnézhetünk a Keszthelyi hegységig 60-70 kilométerre, 80-90 kilométerre a Balaton szélesség. Hol van ilyen hely az országban, hogy 100 kilométert keresztül nézhetünk? Sőt, egyszer voltunk a kenesei magas parton, és elnéztünk pont a Keszthelyi hegységeket is láttuk, még képzeljétek el. Ott a pusztafalú környékét. 80-90 kilométert átláttunk. Szabadságtárlat. Vagy ha valaki kerti munkát végez, ha akinek ilyen kiváltsága van, hogy van egy kis kertje, vagy egy cserébe virágot nevel, az micsoda kiváltság látni, hogy fejlődik, növekedik a virág, a növény, és nem magától. Persze mi adhatunk neki vízet, meg kitehetjük a napra, de egy ceruzát is betehetünk a cserébe, és öntözhetjük, és kitehetjük a napra, és adhatunk neki vízet, értitek? A ceruzából sose lesz semmi. A magban az isteni élet van, és kicsirázik. Ezek mind tanítanak bennünket. Nem véletlenül tanította Jézus azt, hogy a természet jelenségein keresztül szól hozzánk, tanít bennünket. És az Isten igéje által megszólal Isten jelenléte. Én számomra hatalmas élmény, és ezért is csináltunk hangosított diavetítéseket, amiket fel is tettem a YouTube-on, már fel van vagy 10 ilyen, hogy az ige, a szép természeti kép és szép zene együtt, három módon felerősítik az Isten jelenlétét, az Isten valóságát, az Isten szépségét, és nagyon sokszor átéltem azt, hogy táborokban vagy különféle helyeken, amikor levetítettem ezeket, de rám is úgy hat, hogy azt érzem, hogy valami katartikus élményt élek át, hogy az Isten értelmezi számomra a természet szépség, és jelen van, és betölt. És a Teremtő Istennel, az igéjén, a szépségén, a látványon keresztül, a szép zenén keresztül érintkezem. Ez hat ránk. Ez hatalmas kiváltság. Édesebb a méznél, és drágább az aranynál. Az Isten igéje hatalmas ajándék számunkra. Életet közvetít. Jézus azt mondta, az én beszédeim, amelyeket szólok néktek, lélek és élet. Isten szava biztonságot ad, lecsendesíti a lelket. Gondoljunk arra, amikor Jézust megkísértette Sátán. Hogy győzte le a kísértést? Megvan írva. Semmi más nem csinált, mint az igét idézte. Ha jön a probléma az életedben, ha jön a kísértés, egy hatalmas fegyverünk van. Megvan írva. Szombatiskolán is beszélgettünk arról, mi dönti el, hogy mi igaz vagy, mi nem, ki igaz vagy, ki nem, melyik egyház igaz vagy nem. Ne az döntse, hogy egy nagyon okos ember, nagyon tehetséges ember, nagyon jó szónok, nagyon tehetséges valaki mondja. De az Isten igéje más mond. Mindenki maga dönti el. Embert követek, vagy Isten igéjét követem. És az Isten igéje életet közvetít. Testvéreim, hányszor tapasztaltam, amikor valami félelem, valami nyomasztó teher volt a lelkemben, idéztem Isten igéjét, és mint a fegyver győzelmet hozott. Az Úr törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Az Úr bizonyság tétele biztos, bölcsét teszi az együtt. Az Úr rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úr parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Megeleveníti a lelket. A lélek hold erőit életre kelti az Isten szava. Hatalmas kiváltságunk van, hogy mi Isten szavát olvashatjuk és tanulmányozhatjuk. A te szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Hatalmas kiváltság az Isten igéje, értelmezi számunkra a természetet, az életet. Az Istennek teljes beszéde igen tiszta, és pajzs az ahhoz folyamodóknak. És olyan beszéde az Isten beszéde, ami soha el nem múlik. Az ég és a föld el fognak múlni, mondta Jézus, de az Isten beszéde nem fog elmúlni. Az ő érvénye olyan ható erejű, hogy az örök életben is tanulmányozhatjuk az Isten igéjét. Tehát mi máson keresztül tudnánk a mennyei világgal érintkezni, mint az Isten beszédén keresztül. a természet szépségén keresztül, a csend, az ima, az ige kutatáson keresztül. Hatalmas kiváltságunk ez. Bocsánat. Örökké megmarad a te igéd a mennyben. Az Isten utáni vágy ott van az emberben, de érdekes módon a Biblia mégis mást mond. Azt mondja, nézzétek meg, a Római Levél 3. fejezetében, hogy nincs egy igaz ember sem, nincs, aki megértse, nincs, aki keresse Istent. Mindnyájan elhajlottak, mindnyájan megromlottak. Nincs, aki jót tegyen, nincs csak egyetlen egy sem. Miért mondja ezt a Biblia? Hát akkor mégse őszintén keresjük az Istent? Minden emberben van valami elhajlás, valami megromlás, és tényleg Ádám és Éva története óta, akikkel naponta személyesen Ádám és Éva találkozott Jézussal, ez a kapcsolat megszűnt. És nem éreztétek számtalanszor azt, amikor az igét előveszed, hogy hát kicsit unom az igét. Amikor imádkozni kezdesz, hogy jó, tudom, hogy imádkozni kell, de most igazából nincs kedvem. Amikor terhes már az Istennel való kapcsolat. És immelámmal vagy kötelességszerűen megtesszük, de nem igazi vágyból, nem tűzből, nem hitből, nem erőből, nem vágyakozásból, nem szomjúságból, hanem kötelességszerűen. És ekkor ismerjük el azt, hogy valóban ez van, hogy valahol a lelkünkben ez megromlott, ez a vágy. Sokan vágyakoznak valami szellemi táplálékra, valami lelki megelégedésre, pedig csak a pótlékait keresik, vagy keressük Istennek. Csak a pótlékai. És ezért van az, hogy mindannyian deformált lények vagyunk, deformált vágyakkal, és ezért nagyon nagy jelentőségű ez a Zsoltár, mert azt mondja, hogy tulajdonképpen amikor mi Istent keressük őszinte szívből, akkor azért tudjuk őt keresni, mert már ő megtalált bennünket. Akkor tudjuk őt igazán keresni, hogyha ő már megtalált bennünket. Ha csak emberi módon keressük őt, emlékszem, hallgattam egyszer egy prédikátort, a következő mondatot, akkor kérünk tőle dolgokat, és azt mondta, hogy két tragédia van ebben az életben, ha nem kapod meg a szíved vágyát, a másik pedig az, ha megkapod a szíved vágyát. Azt mondták, hogy ha valaki egy új autóra vágyik, megkapja az új autót, 2 hétig tud örülni, maximális, megfigyelték, 2 hétig tud neki körülbelül örülni. Utána az a gondolat is felvetődik benne, pedig új autót kapott, hogy hát azért van ennél jobb is. Az elégedetlenség és az elégedettség, vannak dolgok, amiket nem tud semmi betölteni, csak Isten jelenléte. Anyagi tárgyak, vágyak, elérhető célok nem tudják ezt megvalósítani. Mi csak akkor keresjük Istent igazán, ha már ő előtte megtalált bennünket. Ez a Zsoltár nem egy olyan Istent nem ismerő ember keresése, hanem Isten nagyon jól ismerő ember, Isten utáni vágyakozása. Dávidnak nagyon mély és bensőséges kapcsolatban van Istennel. Te vagy az Istenem. Nagyon szépen fogalmazza meg a Zsoltár ezt. És ez nagyon-nagyon fontos dolog számunkra. Ez a vágy nem az Isten hiányát jelzi, hanem éppen ellenkezőleg a mély Isten kapcsolatot. Minél nagyobb az Isten utáni vágyunk, annál közelebb van hozzánk Isten. És minél inkább belekóstolunk Isten jelenlétébe, annál nagyobb vágyat érzünk utána. Ez is olyan érdekes törvényszerűség. Annyira hiányzik, hogy szeretné újra megtapasztalni az Istennel való közösséged. Az Isten utáni vágy épp az Isten jelenlétének a bizonyítéka. Minél nagyobb az Isten utáni vágyunk, annál közelebb van hozzánk az Isten. Igen, nagyon érdekes dolgok ezek. Soha nem tud Istennel betelni az ember, aki már megtapasztalta a jelenlétét. És általában, hogyha mi elkezdjük az Isten dicsőíteni és magasztalni, akkor ez a kegyelem megnyílik számunkra. áldanál téged életem fogytáig, és a te nevedben emelném fel kezeimet, mert a kegyelmed jobb az életnél. Érdemes megfogalmaznunk magunkban azt a kérdést, vagy kérést, hogy csak Isten után vágyakozzunk szívünk legmélyéből. És itt ennél a pontnál, figyeljétek meg, egy Clairvaux-i Bernard nevezetű 12. századi lelkész vagy pap, aki nagy gondolkodó volt és nagy író is, a következőt írja, egy nagyon szép verset írt, ezt most nem olvasom fel, hanem csak a legutolsó versszakát, azt mondja, ki téged ízlel, éhezik, és szomjasabb lesz, aki iszik, de másra már nem szomjazik, csak Jézusért óhajtozik. Nagyon jól kifejezi ezt a gondolatot. És itt ennél a pontnál, hogy idézek tőle egy szakaszt, amikor megtapasztalta valóságosan, hogy Krisztus a szívébe költözött. Krisztus szívembe költözött. Miért is mondom el ezeket a dolgokat? Bár gyakran meglátogatott, nem tudtam pontosan meghatározni a pillanatot, mikor érkezett. De éreztem, erre emlékszem, hogy ott van. Néha előre megéreztem, hogy jönni fog, de sohasem tudtam megérezni sem megérkezését, sem távozását. És mégis megtudtam, hogy igaz, amit olvastam, tudnélik, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk. Boldog az, akiben ő lakik, aki tőle mozdítatik és általa él. De minthogy az ő útjai megfoghatatlanok, azt kérdezitek tőlem, honnan tudtam meg, hogy jelen van? Mert ő telve van élettel és erővel. Mihelyt megjelenik, felébresztél elhult lelkemet, megindítja, megpuhítja, megsebzi szívemet, amely kemény, mint a kőszikla, és igen beteg. És kezd kitépni és rombolni, ültetni és építeni, megöntözi azt, ami száraz, és megvilágítja azt, ami sötét, kinyitja azt, ami be van zárva, megvilágítja azt, ami sötét, és aztán olvasom tovább, igen. Felmelegíti azt, ami hideg, kiegyenesíti azt, ami görbe, lesimítja azt, ami göröngyös, olyan szépen, hogy lelkem áldja az Urat, és minden képességem dicséri az ő szent nevét. Így hát, amikor az én Isten ijesen belém jő, nem teszi külső jelekkel érezhetővé jelenlétét, sem szavának hangjával, sem lépéseinek neszével, nem mozdulataiból, nem is érzékeimmel ismerem fel jelenlétét, hanem, amint mondottam nektek, szívemnek megmozdulásából. Mikor irtózás fog el a bűn iránt és testi gerjedelmek iránt, akkor felismerem kegyelmének hatalmát. Mikor felfedezem és megcsinálhatom elrejtett bűneimet, akkor megcsinálom bölcsességének mélységét. Mikor megjavítom életemet, akkor tapasztalom jóságát és édességét, és bensőm újjászületése, ami ennek gyümölcse, megérteti velem az ő szépségét. Ezt tapasztalta, amikor Krisztus jelen van. De mi van akkor, ha nincs benned ez a vágyakozás? És ennek sok oka lehet. A leggyakoribb ok az, hogy van valami a szívedben, ami mégiscsak fontosabb az Istennél. Vagy lehet, hogy nem fontosabb, de mégis azzal elégíted meg magadat. Gondoljatok például arra, hogyha valaki étkezés előtt csokoládét eszik. Akkor mi szokott történni? A csokoládé elveszi az étvágyat. Mert betölti azt a helyet, amit az ebédnek kellene mondjuk betöltenie, de felviszi a vércsukorszintet, és az ember elveszíti az éhségérzetét. És azt a tápláló ételt, amit meg kéne ennie, és ami a szervezetének valóban szükség lenne, abban már csak imbelámmal eszik, vagy nem eszik rendesen. És valahogy így van ezekkel a pótlékokkal, hogy ezek azok, amelyek az életünkben betöltik Isten jelenlétének a helyét. A sport, a szórakozás, a kerti munka. Sokan annyi időt töltenek a kertben, hogy reggeltől estig a kertben vannak. Valaki a hobbi, a szórakozása tölti be az élete idejét, valakinek a családja. És ezek mind jó dolgok önmagukban, ne értsétek félre. De elveszik a helyet Istentől. Valaki a tévénél tölt 5-6 órákat naponta. Nem is beszélve a telefonról, meg a kütyükről. Vagy a regények olvasásáról, vagy ki mibe tud belemerülni. És az ember azt veszi észre, hogy 5-6 órát eltöltött ezzel, azzal, amazzal, és Istennek jutott körülbelül az életéből 5-10 perc. Hát akkor mi a legfontosabb az életben? Ezt mindenki pontosan meg tudja magának válaszolni. Érdemes megvizsgálni magunkat, hogy nincs-e valami olyan pótlék az életünkben, ami kiszorítja az Isten iránti vágyat. Persze dolgoznunk kell, tevékenykednünk kell, de még én magamon is észrevettem, hogy amikor készülök a szolgálatra, vagy amikor Isten dolgaival foglalkozom, mert ez a feladatom, és örömmel végzem, sokszor ráébredtem arra, hogy hát én készülés közben vagyok az Istennel, és én készülök valamire, és nem Istennel vagyok. Úgyhogy magamban elhatároztam, hogy amikor Istennel akarok lenni, akkor nem készülök. Nem csak vele akarok lenni. És nem azon gondolkodom, hogy ezt majd hogy mondom el az Isten tiszteleten, hanem én az Istennel akarok lenni. És az igéjét eredetében akarom olvasni, hogy hason rám, személyesen. És ne azért, mert valakinek majd ezt el szeretném mondani, hanem mert Isten érdekel. Ezt nekem is tanulni kell. És egy állandó feladat. És mindig jönnek a kísértések. Érdemes átrendezni a prioritásunkat. Mi vagy ki a legfontosabb az életedben? Akarj bátran többet az Istenből. És ez az utolsó előtti diánk. Az Istennel való kapcsolatot csak egyféleképpen érdemes megélni, ha maximálisan benne vagy. És így van ez a kereszténységgel is. Vagy teljességgel érdemes megélni, vagy sehogy. Gondoljunk Jézus szavára, ha langyos vagy, kivedlek az én számból. Tehát, hogyha nincs bennünk ez az égő vágy, ami az Úrnak lángjai, a tűznek lángjai, akkor vizsgáljuk meg az életünket, mert valami probléma, elcsúszás van. Isten ekkor is szeret bennünket, Isten akkor is jelen van számunkra, csak mi nem vagyunk kellőképpen jelen a számunkra, és ezért nem tud bennünket részesíteni az ő áldásából, jelenlétéből, megújító erejéből, öröméből, békességéből, szeretetéből, a gyógyító hatalmából. És mi vagyunk a vesztesek, nem Isten a vesztes. Teljességgel éld meg az Istennel való kapcsolatot. Isten jelenléte a tiéd. Ezt kívánom mindannyiunk számára. Amen.